Az előterjesztésből egyértelműen kiderül, hogy a külügy semmivel sincs jobb helyzetben a többi tárcánál. Jelentősen csökkentik e téren is a központi támogatást. Ezt, valamint az inflációt figyelembe véve, jövőre a tárca rendelkezésére álló összeg reálértékben csupán a fele lesz az ideinek. Ezért több képviselet megszüntetését fontolgatják, és elképzelhető, hogy összevonják a diplomáciai és a kereskedelmi képviseleteket. Hogy a bevételeket növeljék, jövőre valószínűleg 50%-kal emelik a magyar vízumok kiadásának jelenleg 10 dolláros díját. Az ülésen részt vett Madarasi Attila pénzügyi államtitkár is, aki egyebek közt arról beszélt, hogy a 20 milliárdos költségvetési hiányt nem lehet csupán a költségvetési intézmények támogatásának csökkentésével fedezni. A lakosság terhei sem növelhetők tovább, a vállalatoktól kell többet elvonni. A képviselők szerint viszont a tartalékok feltárásával és észszerű gazdálkodással kellene enyhíteni az anyagi gondokon. Az egyes területek költségvetésének csökkentése ugyanis nem lehet gyógyír a magyar gazdaság bajaira, sőt, ez csak meggyorsítja további romlását.
Az emberi jogokat deklaráció szintjén a magyar alkotmány elismeri. Nem is a deklarációkkal van a baj, vagy volt a baj, hanem általában a megvalósulásukkal. Ezek a jogok ugyanis attól, hogy deklarálják, még nem biztos, hogy valósággá válnak.
És változott ez a valóság az utóbbi mondjuk fél évben, vagy egy esztendőben Magyarországon az önvéleménye szerint? Vagyis elszakadtunk ki a deklarációktól egy kicsit a gyakorlati megvalósítás felé?
Változott. Politikailag is, jogilag is az emberi jogok problémája, ezeknek szabályozása, valóságos érvényesülésük biztosítása felértékelődik.
Miközben az emberek, és azért ezt úgy gondolom az igazság kedvéért hozzá kell tenni, gyakran úgy érzik, hogy nincsen meg minden joguk, ami őket illetné.
Hát persze, hogy sok a munka. Készül egy törvény az alternatív szolgálatról, egy új törvényt kell alkotni, és talán nem is csak a sajtóról, hanem a tájékoztatásról általában. De foglalkoznunk kell az egyházak gyakorlatának a biztosításával, a vallásszabadság tényleges gyakorlatának a lehetőségeit biztosító jogi szabályozással, az alkotmánybíróság felállításának a lehetősége is az alkotmány módosítását igényli. Ezt is decemberben a parlament elé terjesszük. Na de hát azt, amit Magyarországon nem végeztek el évszázadok alatt, ezt nagyon nehéz néhány hónap alatt megvalósítani. Tudnunk kell, hogy az emberi jogok védelmére nem elég a jogi szabályozás, nem elég ezeknek a garanciális biztosítása, nem elég az igazságügyi vagy bírói szervezet átalakítása. Át kell, hogy hatolja a politikai kultúrát.
Az Örményországban történt tragédia különösen érzékenyen érintette a Győr-Sopron megyében élőket, hiszen az évek óta tartó testvérvárosi kapcsolatok révén személyes ismerősökért, barátokért kellett aggódniuk. Éppen ezért alakították ma meg az Örmény Testvérköztársaságot Segítők Koordinációs Bizottságát, amely felhívással fordult a megye lakosságához. Anyagi és munkavállalási segítséget kértek. Az első összeget, 1 millió forintot a megyei tanács fizette be a számlára.
Fotósok, többnyire férfiak, akik, mondják a feleségek, éjjel az ágy közelében tartják a felszerelésüket, akiktől a gép mindig és mindenhol elválaszthatatlan, akiket ez a szerkezet tett naggyá, no meg a szemük és a kezük, amelyik csak ma ünnepel. Kezek, amelyek gyakrabban izzadnak, mert az ész nem tudja miért szurkoljon, hogy elmaradjon a baj, vagy szégyenkezve a siker reményében, hogy mégiscsak megtörténjen. Ezek a kezek sokszor dideregnek az utcán járva, keresve a találkozást velünk, hogy elhitessék, mi mások vagyunk, vagy hogy ők sem olyan mások. És amikor mégis elhinnénk, hogy már minden rendben van, akkor figyelmeztessenek a 87 forint 50 filléresekre, a lét minimum határán élőkre.
Változott. Politikailag is, jogilag is az emberi jogok problémája, ezeknek szabályozása, valóságos érvényesülésük biztosítása felértékelődik.
Miközben az emberek, és azért ezt úgy gondolom az igazság kedvéért hozzá kell tenni, gyakran úgy érzik, hogy nincsen meg minden joguk, ami őket illetné.
Hát persze, hogy sok a munka. Készül egy törvény az alternatív szolgálatról, egy új törvényt kell alkotni, és talán nem is csak a sajtóról, hanem a tájékoztatásról általában. De foglalkoznunk kell az egyházak gyakorlatának a biztosításával, a vallásszabadság tényleges gyakorlatának a lehetőségeit biztosító jogi szabályozással.
Köztudott, az ilyen űrsétákhoz igen edzett testalkatra van szükség. Ugye hihetetlen, de már 10 éve, hogy elkezdődött a magyar űrhajósok kiválogatása, elsősorban fizikai alkalmasság szerint. Mindenről egy születésnapi ünnepségen esett szó, mert ma 40 éve alakult a Magyar Néphadsereg Repülés Élettani Orvosi Kutatóintézete. Eredetileg Pesten jött létre a katonai repülők orvosi vizsgálatára egy olyan korban, amikor egymotoros gépek képezték a légierőt. Szinte száguldás volt az a rövid idő, ami a sugárhajtású, majd a hangsebesség feletti repülésen át elvezetett az űrhajózásig. Ma Kecskeméten Magyari Béla, Farkas Bertalan és Valerij Kubaszov is részt vett a megemlékezésen. Az elmúlt 40 év alatt az ő felkészítésük mellett sok ezer hajózót, ahogy itt hívják, és fiatal repülőgépvezető jelöltet vizsgáltak itt igen alaposan. Vállalnak polgári feladatokat is. Több újságíró kollégánkat látták már itt vendégül, de itt készítették fel a birkózó válogatottat is a szőuli olimpiára.
Szokatlan házi ünnepség a Népköztársaság úti lakásban. A brazil nagykövet a kitüntetett távollétében díjat ad át a művész feleségének, Ágai Karolának.
Nagyon sajnálom, hogy nem tudom személyesen átadni Szendrei Karpel Lászlónak a művészetét nagyra értékelő honfitársaimnak üdvözletét és a Villalobosz díjat. Talán Magyarországon nem tudják olyan sokan, hogy Villalobosz a mi Bartók Bélánk. Ezért a róla elnevezett díj komoly zenei elismerésnek számít nálunk Brazíliában.
Így kerül a Liszt-díjak, az érdemes művész kitüntetés és munkaérdemrend mellé a Villalobosz emlékére. Szendrei Karper Lászlónak pedig mielőbbi gyógyulást kívánunk, saját felvételével, művészetének tisztelői nevében.
Ma reggel az Ibusz Kecskemétről vitt volna Bécsbe vásárolni egy csoportot, de az ötös úton, Lajos Mizsa határában egy mellékútról eléjük hajtott egy erősen teres ablakú TS busz. Az Ibusz sofőrön múlt, hogy talpon tudta tartani járművét az ütközés után még az árokban is, így megúszták a borulást. De Bécshez közelebb sem volt jobb a helyzet.
Folyamatosan kellett ma mentést hívni az M1-es úton Győr és Hegyeshalom között. A reggeli órákban még jeges, havas közúton szinte 100 méterenként csúsztak az árokba, avagy egymásba az autók. Emiatt a szokásosnál is nagyobb volt a fennakadás az amúgy is túlzsúfolt nemzetközi főúton. Szerencsére, bár nagyon sok jármű járt szerencsétlenül, a bennük utazók ezúttal karcolásokkal megúszták.
Mire a legbüszkébb az eltelt háromnegyed évszázadból a Magyar Síszövetség?
Hát talán arra, hogy különböző kondíciók mellett, csökkenő kondíciók ellenére sisport még soha nem volt annyira népszerű hazánkban, mint napjainkban.
És mire nem büszke?
A nagy tömegek ellenére sajnos a hazai sportvezetésünk nemigen fogadja el a sisportunkat.
És hogyan képzeli el a Síszövetség a következő háromnegyed évszázadot?
Bízunk abban, hogy még többen fognak hódulni ennek a szép téli sportnak, és ebből a nagyobb létszámból egy sokkal nagyobb választék fog kitermelődni. Mellette a technikai adottságaink javulásával a nemzetközi eredményeik emelkedésében is várható javulás.
Debrecenben a Centrumáruház melletti videó magánkereskedésben délelőtt ismeretlen tettes több késszúrással megölte Tasi Csaba 37 éves eladót, aki egyedül volt a boltban. A helyszíni szemlén megállapították, hogy egy darab Fisher és egy darab Elin típusú videórekorder és egy darab Samsung lejátszó hiányzik. Csomagolás nélkül a pultról vitte el a tettes, illetve az is elképzelhető, hogy többen voltak. A rendőrség kéri, hogy akik a kérdéses időben a Centrumáruház környékén, a Vörös Hadsereg útján, a Jászai Mari téren, vagy az összekötő átjáróban bármilyen az üggyel kapcsolatba hozható dolgot láttak, jelentkezzenek a 18300-as telefonon a 2006-os melléken, vagy bármelyik rendőri szervnél.
Reform az egyes programban és fordulat a kettesen, foglalta össze Berecki Gyula, a TV elnöke, a megújulás lényegét. A cél egy másfajta, korszerűbb, talán kissé szolgáltatóbb televíziózás, hiszen a januártól rendszeres hétfői adásnapok mellett a Horváth János vezette második programcsapata magazin jellegű keretben bőséges reklámtevékenységgel szórakoztató, szolgáltató, információs műsorokat kínál elsősorban. Az egyes csatornára Vízinger István szerint a hagyományőrzés lesz jellemző, bár változások itt is történnek, hiszen lesz élő színházi közvetítés, péntekenként tévémozi, lesznek több részes külföldi sorozatok, és nem kerül el bennünket a falu vetélkedő sem.
Egy geometria irodalom Szálka költeményei és Pálcika regényei. Ragasztójuk a többdimenziós látásmód, a reneszánsz érzékenység. Ihletőjük a matematikai gondolkodás és a művészi intuíció. Alkotójuk Megyik János. A Szolnokon született, Komárnóban tanult és Bécsben élő 50 éves festő. Megkísérli a képgeometria művészetét, fémtárgyakat tervez, térkoncepciókat valósít meg. Használja a fát, nemesíti a lélek melegével. S miközben európai tanulmányútjaiból kiállítások nőnek, tágítja alkotóterét fotogramokkal és hologramokkal. Majd elérkezik a csontokhoz és csigolyákhoz, bordákhoz és mellkasokhoz. Megpihen az embernél. Korpuszai az emberi test kivetítései a térbe. Egyedülálló módon. Szubjektíven, de szabadon. Így válik a valóság nála abstrakcióvá, a tér pedig filozófiává.
Eredményes munkássága elismeréseként a munka Vörös László érdemrendjével tüntették ki Katona Istvánt, a Központi Bizottság nyugalmazott osztályvezetőjét 60. születésnapja alkalmából. A kitüntetést ma adta át Straub F. Bruno, az elnöki tanács elnöke. Az eseményen jelen volt Pál Lénárd, a Központi Bizottság titkára, és Knopp András, művelődési minisztériumi államtitkár.
Ha nem jelenik meg a félfordulat, még sokáig késik Baján a teljes fordulat, vélekednek a helyiek. Így viszont, mint szellem a palackból, elemi erővel tört föl a megújulás, a közéleti tisztaság igénye, mely életre hívta a pártértekezletet is ebben a déli határmenti, nemzetiségek lakta, sajátos ellentmondásokkal terhes kisvárosban. Szélsőséges nézetek ütköztek meg már az előkészítés során. A vitaanyagot például több helyütt még javaslatnak sem fogadták el. Milyen erkölcsi jogon mer a jelenlegi pártbizottság programokat, feladatokat javasolni, mikor az eddigiekből semmit sem valósított meg, hangzott el a pártértekezleten. A megújulás hívei teljes vezetőcserét követeltek, míg a múlt szilárd bástyái védelmezői olykor a nyílt agitációtól sem riadtak vissza, az egyik régi titkár mellett. Ám amikor személyeskedésbe csapott volna a hangulat, visszaterelték azt a megszokott mederbe. Úgy tűnt, de sajnos csak a kulisszák mögött vetették fel a küldöttek, hogy itt most megérett a helyzet a sorrend megfordítására. A választásokkal kellett volna kezdeni, és utána a bizalmat kapott új testület számára programot megfogalmazni. Ehelyett végigültek a küldöttek egy leginkább a termelési tanácskozásokra emlékeztető, gazdasági gondokat soroló értekezletet. Végül azért született gyakorlati javaslat is. Például egy testületű és legfeljebb 15 tagú legyen az új pártbizottság, és működjön mellette egy etikai bizottság is. Ugyanakkor megszavazták, hogy a cikkben említett ügyeket vizsgálják ki. Adásunk idején még tart a választás, amely eldönti, lesz-e Baján teljes fordulat a félfordulatból.
Amikor a pénzügyminisztériumban érdeklődtem a SZOT pénzügyeiről, azt a választ kaptam, ez az egyetlen olyan magyarországi szervezet, amelynek pénzügyeibe nem láthatunk bele. A revizoraink sem vizsgálhatják a SZOT gazdálkodását. Először el sem akartam ezt hinni, de Csikós Pál, a SZOT titkára megerősítette ezt, és elmondta, miért nem. Viszont kifejezte örömét, hogy mi érdeklődünk, hiszen, mint mondta, a SZOT revizora a tagság, s a sajtó a tagság képviselője. A tagdíjakból évente 2 milliárd 400 millió forint a SZOT bevétele. 310 millió forintot kap a költségvetéstől különböző címeken jövőre. Ezen kívül 909 millió 982 ezer forintot kap az üdülési főigazgatóság üdültetési támogatás címén. Igaz ugyan, hogy az üdülési főigazgatóság külön költségvetési alany. A kérdés csak az, hogy az üdülési jegyen akkor miért szerepel, hogy a SZOT hozzájárulása. Hány kocsija van a szakszervezeteknek? Hány tagja? Mennyivel csökkent tavaly a taglétszám? Mindezekre a kérdésekre válaszol Híradónk harmadik kiadásában Csikós Pál, a SZOT titkára.
Egy születésnap sohasem hír, sőt manapság már az sem, ha egy szervezet a megújulást tűzi zászlajára. A Műszaki Értelmiség szervezete viszont úgy vállalja az érdekvédelmet, hogy mindenek elé helyezi az értékteremtést, a gazdasági kibontakozást. Vállalja a konfliktust naponta, mert a szerkezetváltás a Műszaki Értelmiségnek érdeke, ugyanazon üzem munkását viszont tán épp munkájától fosztja meg. A gazdasági helyzet, mint Tóth János főtitkártól hallottuk, változatlanul idegesíti a Műszaki Értelmiséget.
Változatlan a műszaki pálya nem vonzó, szakemberünk egy része külföldre munkavállalást kér. Nem az a baj, hogy kimennek, hanem az a baj, ha itt magyar kutatási csoport jó eredményt elér, és már nem fejezi be, nem fogja, és Tim kimegy egy az egybe Amerikába, vagy Angliába, vagy Franciaországba. A másik, hogy kimegy, vissza, újra kimegy, és kint marad. És a harmadik, hogy hazajön, magasabb szinten fölkészül a tudományos műszaki munka művelésére, és itthon még nincs közeg, amelyik fogadja.
A Műszaki Értelmiség szervezete mindeddig és ezek ellenére higgadt és főként egységes. Ha örül annak, hogy ma már a politikusok szavakba öntik a Műszaki Értelmiség megbecsülésének fontosságát, még mindig csak várja, hogy a tudományos műszaki haladás garanciái a kormányzati munkában is nyilvánvalóak legyenek.
Nem az kerül sokba, hogy a szakembereket, az értelmet, a tudományt megfizetjük, hanem azt, hogy mellőzzük. Itt én nagyon el voltam kesedve, mert láttam, hogy amikor a biológusok, a közlekedések összeütköztek, hogyha ezt embrió állapotban, ezt a bős nagymaros idejében, ezt a vitát megtartjuk, és a kormány odafigyel, vagy a vezetés odafigyel, akkor sok minden másképp alakul. És itt vetődött még az is föl, hogy az országgyűlésben képviselője legyen a METESZ-nek. A másik dolog, ott kell, hogy jelen legyünk ebben az érdekvédelmi tanácsba, az érdekegyeztetési tanácsba, és végezetül mi nem kérünk egy fillért, se az egyesületek, se a szövetség működéséhez, a működéshez. Tehát tudományos műszaki tevékenységhez, amit az államnak csinálunk, vagy kiegészítünk, mert ahhoz kérünk.
Azt már tudjuk, hogy jövőre több deviza lesz, de vajon a költségvetésből többet kap-e az egészségügy, mint idén?
Igen, a költségvetés jelenlegi tervezete 30%-os növekedést tartalmaz a működési kiadásokban, ami a reál értéket tekintve is egy néhány százalékos növekedést jelent.
Akkor, amikor jövőre szinte minden ágazatban tovább csökkentik a támogatásokat, talán nem érdektelen, hogy az egészségügynek nem kell újabb elvonásokra számítania. Kár, hogy az egészségügyi bizottság mai ülésén mindössze 10 képviselő volt jelen. Fele annyi, mint a kérdéseikre váró szakértő. A kormány a költségvetés hiányának csökkentésére 3 különféle terve dolgozott ki, de a lényege mindegyiknek mégiscsak az, hogy a vállalatokat terhelik. Önöknek, a gazdasági kamarának ettől egy eltérő javaslata van.
Mi azt állítjuk, hogy növelni lehet a bevételeket, úgy, hogyha az állam háztartás, a költségvetés a kiadásait csökkenti. Egyetértünk, hogy különböző társadalmi szervek támogatását csökkentse a költségvetés. Mi arra értenénk egyet, hogyha ez nagyobb lenne, mint egy 20%.
Hogy lehet az, hogy az önök kalkulációi szerint az állami bérlakások eladásából befolyó pénz 3-szor annyi, mint amennyit a kormány tervez?
10-15 milliárd forintot gondolunk. Akkor, hogyha a kormány egy új szervezeti formát alakít ki, egy érdekeltségi formát, és kiszélesíti a tárgyaknak a körét.
A vállalatok érdekeit képviselik ott is, amikor arról van szó, hogy jövőre egy lakás alapot kell képezni, amelyet a nyeresség terhére kell befizetni.
Mi azt állítjuk, hogy ez körülbelül a vállalatok 1989-es nyereség pozícióját mint egy 8%-kal rontaná. Ez elfogadható lenne mondjuk 5%-ban akkor, hogyha ennek 50%-át visszakapnák a vállalatok a saját dolgozóinak a lakás problémái megoldása céljából, ennek képeznék az alapját.
Rendhagyó módon született tehát a 32 ezer lelkes Jászsági Város első képzőművészeti fóruma, a Városi Galéria, amelynek nyitó kiállítása is rendhagyó. Ne várjon itt a látogató katartikus művészi élményt, van persze ilyen alkotás is. De a kísérletezésben helye van az ilyen kompozícióknak is. Mindenképpen figyelemre méltó azonban az egyesületi alapon szerveződő hazai képzőművészeti élet első megnyilvánulása. Ugyanis az idén megalakult Alkotárs Művészeti Egyesület, a Városi Galéria létrehozója, a jászsági születésű vagy itt alkotó és a velük szimpatizáló kortársakat tömöríti.
Amikor a pénzügyminisztériumban érdeklődtem a SZOT pénzügyei iránt, akkor azt mondták, hogy őket is nagyon érdekelné. Úgyhogy örülnek, hogyha eljövök ide, hiszen a SZOT az egyetlen olyan magyarországi szervezet, amelynek a pénzügyeibe a pénzügyminisztériumi revizorok sem láthatnak bele, a SZOT ettől elzárkózik.
Igaz, és azért nem enged a szakszervezet betekintést az államnak a pénzügyeibe, mert a szakszervezet úgy véli, hogy itt a revizornak, a tagságnak kell lenni, sőt, vannak ugye a szakszervezetekben olyan pénzeszközök, amelyek a legszigorúbban titkosak, gondolok itt a cájfalakra.
Tehát beleszólni nem szólhat bele az állam, de támogatást adhat.
Hát egy nagyon nagy kérdés és elvi kérdés, hogy vajon az állam támogatást ad-e, vagy költségtérítést. Költségtérítést olyan állami feladatokra, amelyet ma a szakszervezetek látnak el. Ilyen költségtérítést ad az állam például kulturális célokra, vagy az üzletés céljaira.
Kulturális célokra mennyi?
Kulturális célokra durván egy 110 millió forintot.
A 205 millió akkor az én jegyzeteimben téves adat?
A 205 millió az már egy éves szám, ami azt jelenti, hogy a úgynevezett dologi kiadásokra a mindenkor évente érvényes normák szerint ennyi támogatást fogunk kapni 1989-ben.
1989-ben már 310 millió volt.
Kulturális célokra?
És támogatásra és béremelésre. A közművelődési dolgozó béremelésére.
Igen, ez egy külön tétel, azért nem stimmelnek a számaink, mert ebben benne foglaltatik az a pénzösszeg is, amelyet a szakszervezeti közművelődési intézmények béremelésére, rendkívüli béremelésére fogunk felhasználni, épp úgy, mint az állami közművelődésben dolgozóknál.
De hány függetlenített dolgozója van a szakszervezeteknek?
A szakszervezeti mozgalomnak 4430 függetlenített dolgozója van, és ehhez még hozzá kell adni, hozzá lehet adni a SZOT vállalatainál és intézményeknél dolgozókat, mintegy 392 fő.
Tehát akkor 15 000, ők a bérüket mindannyian a SZOT-tól kapják.
Igen, ők a bérüket mindannyian a SZOT-tól kapják.
Olyan szakszervezeti alkalmazottak, hogy vállalattól kapják a fizetést, léteznek?
Igen.
Igen.
Körülbelül 570-en.
A szakszervezeti üdülési beutaló jegyeken az szerepel, hogy a SZOT üdülési támogatása ennyi meg ennyi. Holott ez a pénz nem szakszervezeti pénz, ez állami támogatás, ha jól tudom, egy év alatt 909.982.000 forint kerül ilyen módon a SZOT üdülési főigazgatóságához.
Megint arra térnék vissza, hogy nem támogatást kap, hanem miután állami feladatot vállalunk át, állami költségtérítést kap az üdültetés. Az üdültetés mintegy 600 millió forint költségtérítést kap a szakszervezeti üdültetés.
Nálam egészen más szám van, 909.982.000 forint.
Össze kell vetnünk ezt a két számot, nem tudom, hogy honnan származik ez. Sok százmillió forint üdülési támogatást kap az államtól a szakszervezet, ahogy ön mondta, azért, mert átvállalt egy feladatot. Ugyanakkor a beutaló jegyeken az szerepel, hogy szott üdülési hozzájárulás. Tehát nem az szerepel, hogy az állam támogatását közvetíti ki a szott, hanem hogy a szott támogatja az üdültetést.
Hát ilyen fogalmazásbéli gondok és problémák nyilvánvalóan léteznek és lehetségesek.
Ez nem csak fogalmazás, ez lényegi
kérdés. Igen, ez lényegi kérdés, mint az is lényegi kérdés, ahogy utaltam erre, hogy állami költségtérítésről vagy állami támogatásról van szó. Egyébként erre azt tudom mondani, hogy tudjuk és éreztük, hogy az egész üdültetés és az ezzel kapcsolatos támogatások és a támogatások odaítésének a módján reformra szorul, ezért készítettük el az üdültetési koncepciót, ezért bocsátottuk azt tagsági vitára, és szeretnénk a kedvezmények mértékét és módját alapvetően és gyökeresen megváltoztatni.
Egy támogatás nem kap a szakszervezet semmit az államtól?
Nem.
Akkor azt ön nem támogatásnak érzi, hogy a szakszervezet számára engedélyezte egyedül a állam azt, amit még a pártnak sem, hogy a szakszervezet tagdíjak a bruttó jövedelemből kerülnek levonásra, tehát az adózatlan jövedelemből, így módon az 1% jóval nagyobb, mint hogyha már az adózottból jött volna.
Az 1% az durván egy 400 milliós tagdíj bevétel növekedést jelent számunkra. Ez egy konstrukciós kérdés. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy itt a tagság számára sem hátrányos ez a megoldás.
A költségvetés számára hátrányos.
A költségvetés számára mind hátrányos.
Mint egy másfél milliárd forintot engedi így át.
Hát itt megint nem stimmelnek a számaink. Igen. Én 400 millióról tudok. Ugye 400 millió forint növekedést jelentett a tagdíjbevétel oldaláról. Lehet, hogy a fogalom sem stimmel, nem azonos fogalmakkal dolgozunk.
Más bevétel nincs?
Hát vannak bevételeink vállalatok működéséből,
úgynevezett
szakszervezeti vállalatok működéséből, igen. Nem. Ez a négy szava.
Kiadóvállalat,
igen.
Milyen?
És vannak
ezek különböző... Ezek a vállalatok a nyereségadójukat és az adójukat nem az államnak fizetik, hanem a szakszervezetnek?
Igen, eddig a szakszervezetnek fizették, azon kívül
több.
Most lehet, hogy változni fog.
A Társadalombiztosítási Főigazgatóság a Váci úton, az a toronyépület, az kinek a tulajdona?
A Társadalombiztosítási Főigazgatóság nem fizet nekünk bérleti díjat. Ez egy osztott tulajdon, tehát amennyiben állami tulajdon, annyiban használja a Társadalombiztosítási Főigazgatóság ennek a toronyháznak a megfelelő részét. Azt hiszem 43-57 arányba osztott tulajdonjogról van szó. Viszont a szakszervezeti tulajdonban vannak bizonyos cégek, nem egyszer a saját vállalataink is, vagy van egy kis külkereskedelmi vállalat is itt. Ezek nyilván bérleti díjat fizetnek, mint egy évi 9-10 millió forint nagyságrendben. Azt hiszem, hogy ezt a megoldást nekünk tovább kell vinni, tovább kell hasonló megoldásokat keresni. Még egyszer mondom,
csak alapvető... Csak szakszervezetek építették ezt a toronyházat?
Célunk. Én ezt nem tudom, hogy képítette. Nem tudom, hogy képítette. Minden bizonnyal az érdemi és a lényegi kérdés az, hogy meg lehetett osztani a tulajdonjogot.
Végül is akkor mennyi pénzzel gazdálkodik egy év alatt a szót?
A szót az üdültetési főigazgatóságon kívül mintegy 3 milliárd forinttal gazdálkodik.
Ez a bevétel. A kiadásokat körülbelül ismerjük. Milyen vagyona van a szottnak?
A szottnak...
Hát nyilván van ez a szott székház, ahol most is ülünk az Orzsa Györgyükről.
Igen. Egy pillanat türelmet kérek. Mint egy 2,7 milliárd forint értékű vagyona van. Ebből 5 milliárd az üdültetési főigazgatósági és 2,6-2,7 milliárd az iparági szakszervezetek, illetve a szott vagyok.
Hallottam egy panaszt megyei szakszervezetektől, ágazati szakszervezetektől, nevezetesen azt, hogy a megyei szakszervezeti székházak a szott kezelésében vannak, ők mint albérlők vannak ott, és ezért fizetniük kell, nem kevesen. Tulajdonképpen a költség nagy részét ők rakják le. Ez igaz? részben igaz, részben pontatlan, mert az ágazati szakszervezetek megyei szervezői fizetnek a szakszervezetek megyei tanácsainak azokért a helységekért és azokért az eszközökért, amelyet használnak. Úgy gondolom, hogy itt arról van szó, hogy a pénz megy egyik zsebből a másikba, de ekközben betölti azt a funkcióját, hogy lehet a költségeket elemezni, lehet a költségek alakulását ellenőrizni.
Már elhangzott ebben a beszélgetésben, hogy a szakszervezetek összeapparátusa mintegy 5000 fő. Ez sok vagy kevés viszonyítva a szakszervezeti taglétszámhoz, és viszonyítva egyéb országokhoz?
Elég nehéz az összehasonlítás. Azt tudnám mondani, hogy a szocialista országok szakszervezeteihez képest mi egy kisarányú apparátussal dolgozunk, tehát kisebb létszámú apparátussal dolgozunk, mint más országok szakszervezeti mozgalmai. Nyugati szakszervezeti központokban van olyan ország, ahol hasonló az apparátus nagysága, és van, ahol lényegesen kevesebben látják el a függetlenítettek funkcióit. Nyilvánvaló azonban itt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy óriási különbségek vannak egy adott ország, egy adott szakszervezeti mozgalom technikai felkészültségében. Mi az elkövetkezendő esztendőben 30%-kal szeretnénk csökkenteni az apparátus létszámát.
Hány tagja van ma a szakszervezeteknek, és az elmúlt évben hányan léptek ki?
1988 első fél évében 4.227.000 tagja van a szakszervezeteknek. A csökkenés 2,6% durván egy 130.000 fővel vagyunk kevesebben, mint voltunk az elmúlt esztendőben.
Ezt a bevétel kiesés is jelent?
Természetesen bevétel kiesés is jelent.
Hány autója van a szakszervezeteknek?
150 autója van a szakszervezeti mozgalomnak.
Kik jogosultak használni ezeket a gépkocsikat?
Ezt jogosultak használni a szakszervezetben dolgozó munkatársak, munkavégzésre és jogosultak használni nyilván a vezetőkocsit.
Ezek a gépkocsik, ezek a ladák, ugye?
Általában ladák, de vannak mikrobuszok is.
Láttam egy Mercedes is a ház előtt.
Biztosan állítom, hogy nem ilyen volt.
Mi lesz akkor, hogyha a jövőben önállóvá válnak az ágazati szakszervezetek, és majd maguk döntik el azt, hogy mennyi tagdíjrészesedést fizetnek tovább a SZOT-nak? Úgy tudom, ma 45%-ot kötelező befizetnék a nagykasszába.
Kérem szépen, ez a szövetségi elvben, ez a lehetőség benne van. Tehát a szövetségben belépni saját állatározás kérdése, és nyilvánvaló, hogy kilépni is az.
Csaknem 20 év telt el az utolsó toldozás-foldozás óta, de már akkor is sürgetett a teljes rekonstrukció igénye. A színház pályázatokkal, hitelfelvételekkel próbálkozott eddig, sikertelenül. Tavaly a tervek is elkészültek. A végösszeg nem egészen 300 millió forint volt. Az áremelkedések és a felújítás kényszerű elhúzódása ennek csaknem a duplájára növelik a költségeket. S ennek körülbelül 10%-a az, amelyről a VB testülete döntött. A rekonstrukció első üteméhez, amely a színpad, az öltözők, raktárak és a műszaki helyiségek bővítését, felújítását tartalmazza, legalább 200 millió forint szükséges. Ennek kétharmadát Szolnok megye vállalatai, szövetkezetei és nem utolsó sorban lakossága kell, hogy összeadja 1992-ig.
Ami ma Demián Sándor elnök vezérigazgatónak és Mihail Kozin a Szovjetunió kereskedelmi képviselőjének aláírásával szentesített okirat nyomán megszületett, az nem más, mint egy kereskedőház. A neve Azimui. Ebben a műfajban páratlan vállalkozás, és talán iránytű lehet a két ország kereskedelmi kapcsolatainak hathatós és gyors bővítéséhez. Az ugyanis nyilvánvaló, hogy vannak még rejtett tartalékok, termékek, nyersanyagok ott is és nálunk is, amelyekre egymástól szükségünk lenne. Ezeket azonban csak is a vállalatok közötti közvetlen együttműködés, a kölcsönös érdekek hozhatják felszínre. A vegyes vállalathoz a Hitelbank 3000 gazdálkodó partnere és az Állami Műszaki Anyagellátási Bizottsággal kapcsolatban álló szovjet vállalatok ezrei kötődnek, amelyek átlépve az államközi szerződések ezernyi korlátját, ezután árucsere helyett kereskedhetnek.